Atlantis. Hogy hajdan nagyszerű civilizáció virágzott, majd hirtelen eltűnt, az ilyesmi rabul ejti az emberek képzeletét. Ennek a történetnek, vagy álomnak Atlantis lenne a neve. A szó napsugarak hevében tündöklő, rejtélyes szigetet idéz föl, és ragyogó, de rövid életű kultúrát létrehozó népet. A Krisztus születése előtti 4. évszázadban Platón, a görög filozófus tesz elsőként említést Atlantis létezéséről. Azóta ez a mesés város utópiákat, csapongó gondolatokat sugall. Krisztus előtt 355 körül Platón két dialógusa, a Timaiosz és Kritiasz alapozza meg Atlantis mítoszát. Ugyanúgy, mint a több művében, a görög filozófus itt is több személy közt lefolytatott beszélgetések formájában írja meg a szöveget. Ezek a következők. Szókratész, Platón tanítómestere, Timaiosz, Kritiasz, a gátlástalannak mondott politikus és Hemokratész, az egykori szirakúzai hadvezér. A Timaiosban Kritiasz Platón rokona elbeszél egy történetet, amelyet a nagyapjától hallott. Neki az apja mondta el, ez utóbbi pedig Szolontól, a híres görög államférfitól és törvényhozótól hallotta. Amikor Szolón 590 körül Egyiptomban tartózkodik, Szaisz templomának egy papja bizalmasan tudtára adja, 9000 évvel ezelőtt létezett egy Atlantisnak nevezett sziget, amely az Atlanti óceánból emelkedett ki, és amely Héraklész oszlopain túlterült el, és amelyet nagyobb volt, mint Líbia és Ázsia együttvéve. Erről a szigetről át lehetett hajózni más szigetekre, és végül az utazó eljuthatott egy kontinensre, amely ezekkel a szigetekkel átellenben terült el. A sziget lakó nép története a következőképpen hangzik. A hatalmas és gazdag Atlantis királyai terjeszkedő politikát folytattak, meghódították a földközi tenger partvidékét, nevezetesen Líbiát és Egyiptomot, és Európába egészen a Tirén tengerig hatoltak be. Végül az aténiak visszaszorították őket, ami némileg emlékeztet a méd háborúra, amikor is a görögök a perzsek ellen harcoltak. Kevéssel azután hatalmas földrengések és világfölfordulás következett be, és a büszke Atlantiszt elnyelték a hullámok. A Kritiaszban a filozófus több fölvilágosítást is ad Atlantiszról. A világ teremtése után az istenek felosztották egymás közt a földet, és Poszeidon, a tenger ura kapta meg Atlantiszt. Kletióval kötött házasságból két fiú született, mindegyikük a sziget egy-egy részét kapta örökségül. Atlasz, az idősebbik lett a király, ezért ő kapta a terület legjobb és legnagyobb részét. A minden tekintetben igaz gazdag sziget jelentős természeti kincsekkel is rendelkezett. A bölcsek, akik ott uralkodtak, a munka igazságos elosztásával a tökéletes boldogságot teremtették meg. A Kritiaszban leírt Atlantiszt területekre osztották. A felszínt behálózó csatornákat a kör alakú főváros irányába vezették. A város szívében emelkedett a királyi lakhely, a tengeristenének régi palotája, a voltaképp szintén kör alakú, mint egy 5 kilométeres átmérőjű citadella. A szárazföld és a tenger koncentrikus gyűrűi, melyeket alagutak és hidak kötöttek össze egymással, alkották ezt a fellegvárat. Itt voltak a templomok, a paloták, a középületek, valamint a versenypályák. A legcsodálatosabb templomot Poszeidonnak szentelték. Homlokzatát végig ezüst borította, a tetejét pedig arannyal futtatták be. Az épület belsejében a boltívek arannyal, ezüsttel és az orikalkom nevezetű rőtszínű érccel kirakott cizellált elefántcsontból készültek. A templomot számos színarany szobor díszítette. Az egyik, amelyik fenséges méreteivel túlszárnyalta az összes többit, Poszeidont ábrázolta, amint 6 szárnyas ló húzott kocsinál, és alakja olyan hatalmas, hogy az épület boltívéig ér. Platón leírása jól érzékelteti Atlantis gazdaságát és hatalmát. Mivel a Kritiasz befejezetlen maradt, sajnos nem tudunk meg többet erről a csodás szigetről. Napjainkban Platón szövegét úgy értelmezik, mint a világ legelső utópiáját, aféle allegóriát, amely azt a célt szolgálná, hogy már a hanyatló aténi birodalmat dicsőítse. Csak hogy a bökkenő az, vajon a filozófus által leírt eszményi város pusztán a képzelet szüleménye-e, vagy a platóni konstrukció olyan hagyományon nyugszik, amelynek valóságos történeti alapja van? A vita még nincs lezárva. Úgy látszik, még az ókori szövegmagyarázók sem értelmezik egyformán Platón dialógusait. A Krisztus születése előtti 4. században Arisztotelész azt állítja, hogy Atlantis nem egyéb puszta mítosznál. Ezzel szemben viszont Platón egyik tanítványa azt vallja, hogy a Szaiszban látta azokat a hieroglifákat, amelyek alátámasztják Szolón történetét. A svéd Olaf Rudbeck saját országa jelképét, mint a civilizáció bölcsőjét látja ebben. A katalán játszint az elveszett szigetet tekinti Kolumbusz Kristóf titkosan dédelgetett céljának. Atlantis mítosza még napjainkban is témát szolgáltat utopista filozófiák és fantáziadús könyvek számára. A 20. század elején Benoît, francia író adja ki gyorsan híressé vált Atlantisát, amelyben a rejtélyes szigetet egy sivatag kellős középébe helyezi. A két eltévedt tisztet tartott fogva a különös Antinéa. Komolyabbra fordítva a szót, a régészek és az óceánográfusok mindent elkövettek, hogy tudományos alapossággal meghatározzák az eltűnt sziget helyét. A görög Galanopulos és Marinatos, valamint a francia Küsztó szerint Atlantis nem más, mint Santorin szigete, amely Krétától 110 km-re északra fekszik. A sziget valóban köralakú, és Krisztus előtt 1500-ban hatalma teljes fényében tündököl. Minószi kultúrája csodálatos, és kereskedelmet folytat az egész földközi tengeri térséggel. Ráadásul Athén ellensége és a bika kultusznak hódol, mint az atlantisziak. Hanem aztán Krisztus előtt 1470-ben Santorin tűzhányója félelmetesen kirobban. A kitörést hatalmas földrengések, hamuesők és rendkívül magas, rettenetes hullámok kísérik. Minden bizonnyal ezek azok a hullámok, amelyek Krétára zúdultak, menthetetlenül elpusztítva a sziget civilizációját. Vajon 1100 évvel a borzasztó katasztrófa után Platón összekeverte az időpontot és a helyet, vagyis a hullámsírba temetett szigetet az elpusztult krétai kultúrával? Vagy talán szándékosan kombinálta össze a történeti tényeket a legendás hagyománnyal, csak azért, hogy politikai és erkölcsi tartalmú allegóriát alkosson? Mindkét feltevés egyformán elfogadhatónak látszik. Platón szerint Atlantis egyetlen nap és egyetlen éjszaka leforgás alatt tűnt el a kataklizma áldozataként. Számos szerző, aki hitt a sziget létezésében, komoly erőfeszítéseket tett, hogy magyarázatot találjon erre a rejtélyre. A legkézenfekvőbb megoldás a vulkánkitörés látszik, de elképzelhetetlen, hogy bármilyen hatalmas robbanás is képes lett volna egyetlen nap alatt teljesen eltüntetni egy olyan nagyságú szigetet, mint amilyen Platón ír le a Kritiaszában. Megint mások úgy vélik, hogy esetleg valamilyen óriási meteor hullott a földre, az emberiség történelmének leghatalmasabb tengerárját idézve elő, vagyis olyasféle katasztrófát, amelynek emlékét az özönvíz mítosza őrzi. Bár a Platón által fölidézett végpusztulásból némi rodalmi túlzás is kiolvasható, a szerző nyilvánvalóan dramatizáló szándékkal ábrázolta a tündökletes civilizáció, az Athén folyamatos hanyatlását jelképező krétai kultúra váratlan eltűnését. Az özönvíz. Sumérok, hellének, afrikaiak, kínaiak, ausztrálok, dél-amerikaiak, indiaiak és óceánia népei mind-mind megemlékeznek valamilyen özönvízről, amely állítólag Krisztus születése előtt több ezer évvel hatalmas pusztítást okozott az egész földgolyón. Az elbeszélések közti hasonlóságok megdöbbentőek, olyan, mintha mindegyiket ugyanarra a forgatókönyvre írták volna. Az Ótestamentumban Mózes első könyvének 6., 7. és 8. fejezete reggéli el az özönvíz történetét. Isten el akarja pusztítani a gonoszt, ami az egész földet hatalmába kerítette, és ezért elhatározza, megsemmisíti a megrontott, züllött emberiséget. Csupán egyetlen egy ember érdemli meg, hogy megmeneküljön, ez Noé. Isten hozzáfordul, megparancsolja neki, hogy építsen akkora bárkát, amely belefér családja, és minden állatfajból egy-egy hím és nőstény is. Amikor az úszó alkalmatosság elkészül, hatalmas esőzések indulnak meg, és elárasztják az egész világot. Noé hajója több hónapon át hánykolódik a viharban. Végül eláll az eső, és Noé szabadon enged egy galambot, amely olajággal tér vissza. Ez azt jelenti, hogy újra sarjadnak a növények a földön. A vizek visszatérnek medrükbe, és Noé a bárkában hozzátartozóival együtt fennakad az Ararát hegy csúcsán, ahonnan azután újra benépesítik a földet. Ez az elbeszélés, amely Krisztus születés előtti 8. és 6. századi két szöveg kombinációja. Maga is sumér és babiloni eredetű. A mi özönvízünk sumér változatában Noét Zeus-udrának hívják. A másik babiloni történet a Gilgames eposz agyaktábláin található, itt Noé neve Utanapistém. Hallgassuk meg a bibliai történetet. Mikor az özönvíz 40 napig volt a földön, annyira nevekedének a vizek, hogy felvették a bárkát, és ez felemelkedik a földről. A vizek pedig áradának és egyre nevekedének a földön, és a bárka jár a vala a víz színén. Azután a vizek felette igen nagy esőt verének a földön, és a legmagasabb hegyek is mind elborítottanának, melyek az egész ég alatt volának. 15 szinggel nevekedének a vizek feljebb, minek utána a hegyek elborították vala, és oda vesze minden földön járó test, madár, barom, vad és a földön nyüzsgő minden csúszómászó állat és minden ember. Mindaz, amilyen korábban élő lélek lehellette vala, a szárazon valók közül mind meghala. és eltör le az Isten minden állatot, amely a föld színén vala, az embertől a boromig, a csúszómászó állatig és égi madárig, mindenek eltöröltetének a földről, és csak Noé marad a meg, és azok, akik vele volának a bárkában, és erőt vevének a vizek a földön 150 napig. Mózes első könyve, 7-17. Özön vízvilág szerte mindenütt. Több indiai mítosz is elmeséli ugyanazokat az eseményeket. Az olyan szent könyvekben is megtalálhatjuk ezeket a nyomát, mint a Szatapatha Brahmana és természetesen a Mahábhárata. A különböző változatok szerint Manut Visnu halalakban figyelmezteti a közelgő özönvízre. Az istenség tanácsára az aszkéta hajót épít, és fedélzetén összegyűjti a föld színén élő állatfajokat. A víz visszahúzódása után szintén hegyormon akad fönn. Más változatokban az aszkéta szabadon enged egy madarat, amely virágzó ággal tér vissza. Összesen 13 különböző özönvíz történetünk van Ázsiából, 9 Óceániából, elsősorban Ausztráliából. Az ausztrál özönvizet egy békaisten idézi elő, aki miután fölitta a föld összes vizét, hirtelen visszaköpi azt. A 14 dél-amerikai verzióból a legtöbb világkatasztrófa okának eredetét a világot alapító ikeristenségek összeveszésének tulajdonítja. Egyikük a lábával hatalmasat dobbant a földön, mire mindenütt vizek fakadnak, és azok elborítják a világot. A 7 közép-amerikai és 16 észak-amerikai történetben esőzések és áradások fölváltva okozzák a katasztrófát. Végül a kínai elbeszélés szerint a gonosz Kongkong isten kiüt a fejével egy az égbolton tartó oszlopot a helyéből, az égi boltozat beomlik, víztölcsérek keletkeznek, amely elpusztítanak minden életet. 1929-ben az Úr elnevezésű ókori Sumér város helyszínén végzett régészeti ásatások során El Wuli egy 2 méternél is vastagabb agyagrétegre bukkan. A vizsgálatok azt mutatják, hogy víz által lerakott üledékről van szó. Az agyagréteg alatt pedig egy még régebbi civilizáció nyomait lehetett felfedezni. Vajon ez a történelmi törést csak ugyan valami fantasztikusan nagy vízmennyiség bezúdulása okozta? Az agyagréteg vastagsága valóban egyedülálló áradásra enged következtetni. A Ninivében, Babilonban, Surupakban, Urukban, Kisben, Tellóban és Farában történt kutatások ugyanolyan üledékes réteget tártak föl. Ez bizonyítaná esetleg, hogy a bibliai özönvíz megtörtént a valóságban is. Azám, csak egy a baj, az alkalmazott kor meghatározási módszerek arra utalnak, hogy ezek az üledékrétegek nem egy időben keletkeztek, vagyis az áradások nem mind ugyanabban a korszakban mentek végbe. A különböző helyeken tehát nem egy, hanem gyaníthatóan több özönvíz is lezajlott. A geofizikusok megerősítik ezt a felvetést. Az egész földgolyót elborító egyetlen hatalmas özönvíz nem lehetséges, de bizonyára bekövetkezhettek olyan az időjárás szerint változó periódusok, amikor ritka hevességű meteorológiai jelenségek tomboltak. Az kétségtelen, hogy a föltárt üledékes rétegek a mezopotámiai folyók rendkívüli áradásainak a nyomait őrzik. Ám fölvetődik a kérdés, mi lehetett ezeknek a világkatasztrófáknak az oka? A kutatók a földtengely körüli megbillenését is említik, amelynek következtében az óceánok elborították a szárazföldeket. Egyesek szerint az Ázsia közepén elhelyezkedő tenger őrült volna ki egy hatalmas földrengés következtében, és az árasztotta volna el a szomszédos területet. A legvalószínűbb föltevés egy több évszázadon át tartó özönvíz, ez megegyezne a Krisztus előtt 10.000 és 5.000 közben következő utolsó eljegesedés végét követő fölmelegedéssel, a jégréteg elolvadása állítólag rettenetes ködöt és esőzéseket okozott. Összefoglalva, ha ma is meggyőződünk arról, hogy az özönvíz valóságos tényeken nyugszik, biztonsággal tudjuk megmondani, mikor, milyen formában és miért keletkezett. Az emberek immár 2000 éve keresik Noé bárkáját. Az első elbeszélés az Ararát hegyhez, a Krisztus születése utáni 330. esztendőre megy vissza, és az ortodox hagyományok része, Jákob pátriárka a hegymagasság feléig eljutva a szent hajó darabjait kapja ajándékba egy angyaltól. Az Ararát csúcsát a 19. században hódítják meg. G.F. Parrott 1828-ban vezeti expedícióját a csúcsra, de nem talál semmit. 10 év múlva a hegyen gátat építő török munkások állítólag találtak valamilyen gletszerből előbukkanó, nagyon régi bárkaroncsot, de bizonyítékkal nem tudtak szolgálni. A 19. század második felében nem kevesebb, mint 8 expedíció jut föl az Ararát csúcsára, de egyikük sem hoz döntő bizonyítékot a bárkáról vonatkozóan. 1952. augusztusában Navarra és Derricourt, francia hegymászók egy gletszerbe zárt különös formát vesznek észre. Bizonyíték nélkül azonban nem merik felfedezésüket nyilvánosságra hozni. A következő évben Fernán Navarra visszatér az Araratra, és sikerül félrevenni a jég alatti formát, de a kedvezőtlen időjárási viszonyok kutatóútja lerövidítésére kényszerítik. Nem nyugszik bele, de 1955-ig kell várnia, hogy megszervezhesse a harmadik fölfedező útját. Ez alkalommal a szerencse kíséri erőfeszítéseit. Navarrának sikerül kiszabadítani a jégből az építmény egy részét, amelyről kiderül, hogy felbolácsolták. Navarra egy oszlop darabját magával viszi. A vizsgálatok kimutatták, hogy 5000 évnél régebbi fűrészelt tölgyfadarabról van szó, Navarra meg van győződve arról, hogy megtalálta Noé bárkáját. Mind a mellett egy hajó jelenléte ilyen magasságon tudományos szempontból lehetetlen. Valójában bolygónkon nincs is annyi víz, hogy egy tengerszintet 4500 méterrel meg tudná emelni, bármennyire is valóságos lehetett az özönvíz ténye, a visszahúzódó víz semmiképpen sem tudott volna letenni egy hajót ilyen magasságban. Viszont az is tagadhatatlan, hogy gigantikus emberi építmény hever az Ararát egyik gleccsere alatt, amely egy újabb megoldandó rejtélyt jelent a régészek számára.